Örülök, hogy itt vagytok, mégiscsak majdnem tele lett a terem. Örülök neki, hogy ilyen melegben eljöttetek ezen a meleg nyári napon. És szeretnék imádsággal kezdeni, kérjük az Úr, hogy tartson minket hűvös, de mégis, hogy a szívünk égjen érte. Oké, imádkozunk. Mennyi atyán, köszönjük szépen ezt a napot, hiszünk azt, hogy most is hívtál minket magadhoz, hogy terved van mindannyiunkkal, hiszünk, hogy ma is szólsz hozzánk, és nagyon szeretnék kérni, Úr Jézus, hogy legyél itt a középpontban. Kérünk, hogy nyisd ki a szemünket, engedj, hogy hagyd lássunk téged, aki él és uralkodik a láthatatlan világban, ennek a világ fölött uralkodsz. Kérünk, hogy légy velünk most. Kérünk, hogy taníts minket, engedj, hogy megértsünk a te igazságodat. Én kérlek, Úr Jézus, hogy látod, hogy ki milyen háttérből jött, hogy egyáltalán benne van ebben az okkultizmusában. Valaki keresi a szabadságot. Úr Jézus, hiszünk, hogy ez nálad van. Kérünk, hogy most is légy velünk, legyél jelen köztünk. Úr Jézus, látva, hogy mennyire nagy szükségem van rád, mint előadó, hogy közvetítsem azt, amit adtál nekem. Kérlek, hogy add azt, hogy ezt el tudjam mondani. Mindazt, amit elmondta, amit adtál nekem, semmi többet, semmi kevesebbet. Kérlek, hogy légy velem, tudjak ezt kommunikálni tisztán. Engedj, hogy ezek a dolgokat megértsük. Úr Jézus, kérünk, hogy légy velünk ezen a napon, a de dicsőségért, Krisztus nevében. Amen. Hát óriási ez a téma, óriási ez a téma. Minél jobban kezdtem belemenni, akkor láttam, hogy ez egy végtelen téma. Nem lehet kimeríteni, nem lehet választ adni minden kérdésre, amit felmerül, de remélem, hogy mégis tudunk ezt kicsit a határokat letenni, mégis csak tudunk látni azt, hogy Krisztusban vannak az igazi válaszok. És remélem, hogy még több kérdés felvetődik, és akinek van kérdése, tudjátok, hogy az előadás után lesznek kis csoportok, ahol újra feldolgozunk ezt az egészet. De ha valaki úgy gondolja, hogy szeretné egy személyes beszélgetés velem, vagy valamelyik kis csoportvezető, 10 vagyunk, akkor nyugodtan valaki szóljon, jó? Tehát azért vagyunk itt a mai napon, hogy beszélgessünk erről a nagyon fontos témáról. És ez a téma körülvesz minket. Ez egy sokkal nagyobb téma, mint első látásra gondolnánk. Azt kell, hogy mondjam, nem volt nekem problémám összeszedni anyag ennek a témának, ennek az előadásnak, sőt, túl sok az anyag. Ha valaki fölmegy az YouTube-ra, és keresi a durva és egyre durvább videókat a mágiáról, a jóslásról, jegymagyarázásról, szellem és halott idézés, asztaltáncoltatás, asztrológia, kártyavetés, ördögüzés, nyugodtan találsz rengeteg videókat a YouTube-on. Azokat nem fogom itt vetíteni és megrémíszteni titeket. De azt kell, hogy mondjam, hogy nekem egy kicsit sok volt, amikor kutatom és utána néztem a dolgoknak készülni az előadásra. Egy este után mondom, én többet nem is akarom nézni, mert nagyon durva dolgok vannak föltéve. Amikor az ember készül ilyenféle előadásra, az Isten hozza az illusztrációkat, majd ezeket el fogom mondani nektek. Ezt az előadást egyszer adtam elő a bibliaiskolában. Azt mondom, múlt éven volt. Ezen az éven nem adtam elő, és láttam, hogy van néhány bibliaiskolás, akit úgy örülök neki, mert nektek nem tudtam ezeket elmondani. De például, amikor készültem arra az előadásra, éppen fáradt voltam, bementem a Napoliban, kezdtem szörfölni egy kicsit a televízióban, akartam kikapcsolni, és éppen egy Hír TV-nél volt, aki hol a Dani dolgozik. És éppen ott volt egy műsor. Magyarországon az okkult, és sok mindenről beszéltek, és éppen mutatták egy tánc, egy asztaltáncoltatás. Nem tudom, hogy valaki éppen vett részt egy asztaltáncot, a társadalmi hírtévé, ugye ott vannak a kamerák. És ott van Gizi néni, aki csinálja az asztaltáncot, és való vidéken Magyarországon. És ott van több idős emberek, akik fogják az asztalt, és a kezük az asztal fölött van. És a Gizi néni föltesz kérdéseket annak az asztalnak. Akkor mondja már nekünk, hogy hány éves a Jani bácsi? Hány éves a Jani bácsi? És akkor az asztal kezd. És a tévé veszi fel az egészet. És akkor 73-szor. Jani bácsi, hány éves? 73 éves vagyok, 73 éves. De hát az asztal ugye valahogy tudta pontosan, hogy hány éves a Jani bácsi. Na erről van szó. Erről van szó, hogy az okkult, a láthatatlan dolgokkal foglalkozik. De hál' Isten, itt Pesten, Budapesten nekünk nem kell aggódni, nem kell aggódni. Ez jött a házhoz pár nap ezelőtt, nem tudom, ki olvast ezt. De Magyarországon élő törzsi doktor azt mondja, Budapesten nem lehet beszerezni azok a különleges afrikai kellékeket, amelyek nélkülözhetetlenek a vudu varázslathoz. A bábú szurkálás ugyanis önmagában nem hatásos. Tehát hál' Isten, itt nem kell aggódni a vudu dolgok iránt. Bevallották, hogy nem működik Magyarországon. Hál' Istennek, hogy nem működik. Végülis mi az okkultizmus? Miről van szó itt? Mit értünk azzal, hogy okkultizmus? Természet fölötti módon eljutni természet fölötti ismerethez, vagy természet fölötti erőhöz, jövőbe látáshoz, gyógyuláshoz, segítséghez, szeretethez, szerencséhez. Tehát ezzel a definíció vagy magyarázatával értek, hogy sok-sok-sok mindent itt be lenne sorolni. De végülis ez a lényege. Keresek valamit a láthatatlan világban, hogy segítsen nekem szeretethez jutni, szerencséhez jutni, erőhez jutni, tudáshoz jutni. Körülvesz minket. Éppen amikor készültem a másik előadásomhoz, akkor a kislányom hazahozta ezt a tudorkát az iskolából. És tele van ilyen varázslókkal. Majdnem megnéztünk a Harry Potter című filmet, az utolsó rész a mai filmklubban ma este. Mert az felvet egy óriási kérdés, hogy a Harry Potter az okkultizmus ellen, vagy inkább az okkultizmusnak az egyik legnagyobb reklámja a világban. Mit gondoltok? Okkult a Harry Potter, vagy nem? Olvassátok el Szabados Áramnak a cikkjét. Nagyon-nagyon jó. Tehát J.K. Rowling, az író, ő egyértelmű, egy nagyon erős keresztény. És aki látta a Harry Potternak az utolsó ugye fejezet, mert most fejeződött be a Harry Potter a 8. fejezet után, a J.K. Rowling ott kiteszi a kártyát, hogy ő miben hisz. És az egész arra megy ki, hogy Jézusnak a áldozat, Krisztus vére, az önzetlen szeretet, az, ami legyőzi a gonoszságot. Tehát a J.K. Rowling érdekes módon nem támogatja a varázslást, hanem ő kreált egy világ, ahol van ez a varázslás, csak nem reklámozza. Tehát nézd, nagyon javaslom nektek, hogy olvassatok el a Szabados Áramnak a cikkét, ahol a divinity.hu weboldalon, ez az ő saját weboldal, és egy nagyon jó író, és nagyon szépen kifejti. A Time magazin újság az okkultnak a ugye, ébredés, mert minél többen ugye, fordulnak sátánhoz és a sötét erőkhez, tehát Satan returns, sátán visszatér. Magyarországon van egy úgynevezett Ode Akadémia, teológiai és paraszeológiai, ezoterikus tanok egyháza. Itt is lehetne fölmenni és nézni rengeteg YouTube videókat, ahol az emberek ezt be is mutatják, hogy hogyan csinálják. Engedjétek meg, hogy röviden egy pár fontos dolgot kiemelek ebből az iskolából. Tehát megtanítsa a tiszta információk megismerését. Ugye a tiszta információt, ugye különleges titokzatos tudáshoz jutni. 97 óta minden fél évben egy új évfolyamat indítunk. Fő tevékenységünk a biztos tudással rendelkező paraszilógusok, valamint a spirituális hitoktatók képzése. Képeznek emberek, akik főállásban tudják ezt majd csinálni. És így beszélnek az ő munkájukról, hogy főállású akarnak ezt csinálni, és nem csak csupán egy munka, hanem egy hivatás. Egy hivatásnak látják ez az ő munkájuk. Az ő akadémia hasonlít a mi bibliaiskolánkról, hogy ez is egy 3 éves, 2 év alapfokú van, ugye, 3. év egy szakirányú. Tehát mit tanítanak itt? Ez alatt, az időszak alatt a következő tantárgyakat tanulják a tanítványok. Radiesztézia, most kicsit különbözők a miénktől itt. Bioenergetika, numerológia, mágia, pszichotronika, grafológia, asztrológia, keseva, transzendentális meditáció, AVL, asztrális világok lényével való kommunikáció, és azok felismerése, kártyavetés, hát ez egy kicsit unalmas, vallástörténet, az eredeti és nem a földi egyházok, hanem a fényvallások ismeretének dominanciájával. ESP, azaz a 3. szem megnyitása és annak használata, valamint szellemtan metafizika. Kifejezetten hangsúlyt kap az igaz magyar történelem tanítása, mert mi egy igazi mágus nemzet vagyunk. Borzasztó, nem? A tudás, a hatalom egyetlen forrás, merj tudni. Tehát ugye vonz az emberek, hogy merje tudni azok a dolgot, aki senki más nem tudhatja. De majd mi ezt megtanítjuk nektek. Közben rá fogsz döbbenni, hogy nem félsz. Mitől nem félsz? A körüllevőktől. Kik azok a körüllevők? Az emberek vagy a szellemek? Ugye? Nem fogsz félni tőlük, ha már a szívedben béke, nyugalom és szeretet lesz. Hihetetlen, 97 óta működik ez az iskola. És az emberek jelentkeznek évről évre. 3 éves iskola. Ben Alexander és Roland Anzolzer, ezek a két könyvet olvastam, az egyik ott van hátul, az Out of the Darkness. Ez itt a kezemben van, a Ben Alexander könyve, és a keresztény írók nagyon érdekes, vagy inkább gyorsan mondom, hogy ez a Ben Alexander, neki is van rengeteg YouTube videókat, és lehet őt is figyelni. Az ő sztori arra szól, hogy ő mint egy fiatal ember Londonban egy taxisofőr volt. És ő nagyon-nagyon mélyen belement az okkult, sötét világban, mint egy taxisofőr, rengetegféle bosszorkányokkal találkozott Londonban, és arra beszél, hogy például rengeteg durva történetek vannak, rengeteg. És ő megtért, kiment Amerikába, megtért gyorsan. Tehát senki ne gondolja, hogy ha valaki benne van az okkultizmusban, akkor nagyon nehezen megtért. Nem, ő elment egy gyülekezetbe, hallotta az evangélium, és megtért. Tehát nem attól függ, hogy ő nagyon meg van kötözve, ne gondoljunk így. Ez az ember nagyon mélyen benne volt a sötétségben, és Isten kihozta az evangéliumból. És ő már hány évig, 30 évig járja a világot, az egész élete arra szánta, hogy menjen és beszéljen az okkultizmusról, és hogy az emberek szabaduljanak meg. Arra beszélt, hogy amikor ő még Londonban volt, hogy halott idézést csinálták, ő is részt vett rengetegen, és azt mondták, hogy nagyon természetes voltak, hogy lelkek megjelentek, és amikor ezek a lelkek megjelentek, akkor félelmetes, és ilyen nagy félelem fogta az egész szobát, hideg volt a szobában. De közben, amikor csináltak ez a szellemi idézés, közben imádkoztak betegekért, sőt, használták Jézus nevét is, feltétel nélküli szeretetről is beszéltek, és nagyon sokszor bibliák csak felemeltek az asztalról, és oda ment a falhoz, és lecsapott a falhoz, és leesett a földre. Tehát rengeteg fura dolgok látott. Arra beszél, hogy a hipnózis alatt volt egy nő, aki ismerte őt, és ez a nő, amikor hipnózis alatt volt, ezt föl is vették videón, hogy ő tudott beszélni más nyelveken. Más nyelveken. Csináltak egy interjút, egy szakember, aki ismeri a nyelveket, és ez a nő beszélt egy nagyon régi fajta európai, tehát egy német nyelvezet, amit nem használnak a mai világban. Tehát olyan német fajta, amit nem használnak a mai világban, egy régi, és bebizonyítottak, hogy ez egy igazi nyelv. Tehát a nő hipnózis alatt tudott beszélni egy másik nyelven. Hogyan mondnátok ezt a nevét? Bob Brazil. Sose találkoztam az emberrel, nem én sem tudnám, hogy kell ezt kifejteni. Ő arra beszélt, hogy ez a Ben Alexander, ő és egy másik ember, aki írta az ő doktoriát a spirituális világról, Ez egy lelkész Bábrazil, és elmentek egy spirituális egyetemre, ahol egy halott idéző tartott egy előadást. És amikor megérkeztek, akkor valaki az ajtónál volt, és azt mondta, hogy le kell írni a de nevedet, kivel szeretnél, hogy kommunikáljál a halott világban, és mi ez a három kérdés, amit te fel szeretnél tenni annak az illetőnek. Írd le papíron, és vissza kellett adni. Az ember összetekerte őket, és betette egy sapkában. Mindenki leült, 75-50 voltak a teremben, és ami történt az, hogy a halott idéző kilépett a színpadra, bekötötték a szemét, és kiválasztották a papírdarabokat. Nem nyitotta ki, csak megfogta, és rögtön rákérdez, hogy itt van egy úgynevezett Bábrazil. És ő csodálkozott, hogy ez a nő helyesen tudta kimondani az ő nevét, mert azt mondja, hogy egész iskolában egy tanár se tudta helyesen kimondani az ő nevét. És azt mondja, hogy ez a Bábrazil itt van, föltette a kezét. Most te szeretnél beszélni, de nagymamáddal, pedig nem írt a papíron, hogy ő ez a nagymama, és az ő neve Linda Johansson, pedig az ő nevét leírta, csak nem írta le, hogy ez a nagymamám. És azt szeretnél kérdezni tőle, hogy tudod, hogyan haltál meg, tudod, hogy a de lányod hogyan halt meg, és a de unokád hol halt meg. És akkor az a halott idéző visszaadja, hogy igen, tudom, hogy rákban haltam meg, máj rákban haltam meg, a lányom is máj rákban halt meg, és az unokám a börtönben halt meg. És egyébként jól vagyok. De ez visszaadta ennek a lelkésznek szó szerint, amit ő leírt egy papíron. Az ESP, tudjátok mi az az olvasás, valakinek a gondolatolvasás, az ESP. És ez a Dr. Ryan a Duke Egyetemen csinált egy kutatás. Abból állt a kutatás, hogy azok az emberek, aki azt mondták, hogy igen, tudják ezt az ESP-t csinálni, behozták különböző embereket, leültek, kitettek a kártyát, és megmondták, te tudod, hogy melyik kártyára gondolok, vagy mi az, ami ez a kártya, amit előttem van. És akkor tudták, ezek az emberek, akik azt vallották, hogy nekik van ez az ESP, hogy kutatáson keresztül, egy hivatalos kutatás, ezek az emberek tudták olvasni a kártyákat. Lelkész beszámol a könyvben, hogy éppen elment vásárolni, és egy szellemidéző parkolóban találkozik véletlenül vele, és az a szellemidéző mondja, hogy én tudom, hogy miért a személyi igazolványszám, és elmondja neki. És a lelkész csak, mit tudom, milyen titokzatos tudással rendelkeznek ezek az emberek. Malai barátom, azt majdnem elfelejtettem, pár nap ezelőtt, amikor készültem az előadásra, éppen egy ismerős jött hozzánk, lakott velünk egy évig, vittem a reptérre 3 órakor reggel, és kérdeztem tőle éppen, hogy és de milyen, valamilyen kapcsolatod van az okkulttal a Maláziában? És azt mondja, hogy hát igen, nem régóta az én nagyapám meghalt, és az a nagymamámnak nagyon hiányzik. És emiatt az anyukám elment egy halott idézőhez, hogy tudjon érdeklődni, hogy van nagyapja, hogy elmondja nagyanyának, hogy minden rendben van. És az anyukája elment Maláziába a Kuala Lumpur városnak a másik oldalán, mert ez egy nagyon jó halott idéző, és mondta az a srác nekem, hogy a halott idéző engedte, hogy a nagyapja megjelenjen az ő testében, és te kezdett beszélni az ő anyukájával, és megkérdezte, hogy vagy, jó érzed magadat, mit üzensz nagymamának, és visszahozta egy hírt, hogy nálam minden rendben van. Ez a srác, aki ezt elmondta, ő nem egy hívő gyerek egyáltalán, csak Maláziában ez elég normális. Az emberek, ez benne van a pakliban. Biblia sokat beszél ezek a dolgokról. Tehát most kíváncsi vagyok, hogy tudnék még rengeteg sztorit idézni. És azon gondolkozok, hogy akik itt vannak, elhiszitek ezt? Vagy azt mondja, persze, hogy ne. Ugye, mert általában mi Európában vagyunk, ez egy szekuláris társadalom. Nagyon racionális ez a kontinens még. Afrikában, Indiában, Tájföldön, Ázsiában ezek a dolgok nagyon-nagyon egyértelmű. De Európában szkeptikusan nézünk ezek a dolgokat. Én csak akarom beszámolni, hogy amit látjuk a világ körülöttünk, mi van körülöttünk, de most szeretnék foglalkozni a Bibliával. Mit tanít nekünk a Biblia erről? Először hadd kezdek ezzel a kicsit fura történettel. Ismertek ezt? Saul király, első király Izraelnek, egy nagyon fura történet. Úgy kezdődik, hogy Saul pedig eltávolította az országból a halott idézőket és jövendőmondókat. Tehát elküldi az országból, mert mindenki tudja, hogy ez az Istennek nem tetszik. Saul elküldi az országból, a filiszteusok jönnek, Saul kétségben esik, mert Isten nem jelenik meg, és akkor Saul kéri, hogy valaki keresse meg nekem egy halott idéző. És elmegyek hozzá, és kérdezem meg tőle. A szolgáik ezt felelték neki, van itt Endorban egy halott idéző asszony. Tehát valahogy nem űzték ki az országból, ő még mindig ott van. Most Saul elmegy ahhoz a boszorkányhoz, aki az előbb ki kellett volna küldeni az országból. Oké, mit csinál? Saul kért tőle, hogy hozd fel Sámuelt, mert lenne nekem egy fontos kérdés Sámuelnek, hogy mit csináljuk, mert a filiszteusok támadnak minket. Tehát Saul ezt kérdez, hogy idéz föl Sámuelt nekem. És akkor az asszony azt mondja, azt felel neki, hogy igen, itt van Sámuel. Tehát Saul megkérdezte tőle, milyen az alakja? Az asszony így felelt, egy vén ember jön fölfelé palásba burkolózva. Ebből megtudta Saul, hogy Sámuel az. Most a Bibliából mi nem tudhatjuk ezt, hogy ez tényleg Sámuel, aki jön föl beszélni Saullal. A Biblia nem mondja, hogy igen vagy nem, de ami történik, nagyon érdekes. Aki följön és Sámuel nevében beszél, mit mond Saulnak? Mit akarsz beszélni velem, ugye? Mert ez nem tetszik az Istennek, amit te most csinálsz. És haragból Sámuel mondja Saulnak, hogy holnap meg fogsz halni. Igen, a filiszteusok megtámadnak titeket, és te és a fiaid meg fogtok halni. Ez bekövekezett? Be. Ugye? Be. Tehát amit itt ez a halott idéző mondott, bekövekezett. Tehát valamit tudott mégis a jövőre. A jövőre nézve megtörtént. Tehát nem tudjunk, hogy ez Istentől volt, de mégis az igazat mondott. Tehát mit tanít a Biblia az okkultról? Ez egy nagyon fontos ige, ez az 5. Mózes, egyik legfontosabb, és ez a 18. fejezetben van, ahol Mózes bíztat minket, hogy Isten majd fog küldeni a proféta. A proféta jönni fog. Ez az első nagyon fontos profécia a Bibliában, hogy Jézus Krisztus jönni fog, ő a proféta. Tehát ez a szöveg környezet ennek. Tehát figyeljetek a profétáról. De közben ezt is mondja. Ha bemegy arra a földre, amelyet Istened az Urat ad neked, ne tanuld el azokat az utálatos dolgokat, amelyeket azok a népek művelnek. Ne legyen köztetek olyan, aki a fiát vagy leányát áldozatul elégeti. Ne legyen varázslás üző, se jelmagyarázó, kuruzsló vagy ígéző. Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőből mondó, se halottokkal tudakozodó. Mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik. Ezek miatt, az utálatos dolgok miatt űzi ki előled ezeket is, Istened az Úr, mert ezek a nemzetek, amelyeket előzül, jelmagyarázókra és varázslókra hallgatnak, de neked nem engedi azt meg Istened az Úr. Tehát egyértelmű a Bibliától kezdve a népek ezzel foglalkoztak. Kerestek valamilyen természet fölötti tudás. Nem akartak az Istenhez fordulni. Isten rögtön a Biblia elején mondja, hogy ezek utálatos dolgok. De folyamatos kísértés volt a népnek, itt is rengeteg ígéket lehetne felhozni. Csak ezt az egyet. 12 éves volt Manasszé, amikor uralkodni kezdett, és 55 évig uralkodott, borzasztó, 55 évig uralkodott ez a nagyon sötét ember. Tehát oltárokat épített az ég minden seregének, az úrháza mind a két udvarában. A fiait is elégette áldozatul a Ben-Hinnom völgyben. A saját fiát varázslást, jelmagyarázást és igézés üzött. Halott idézőket és jövendőben mondókat tartott. Sok olyan dolgot vitt véghez, amit rossznak lát az Úr, és bosszantva őt. De nem csak Manasszé, nagyon sokszor Izrael történelemben ezzel foglalkoztak. Az Isten népnek nem volt szabad tolerálni az okkult dolgokat. Ha majd azt mondják nektek, hogy forduljatok a halott idézőkhöz és jövendő mondókhoz, akik suttognak és mormonak, azt felejétek, nem Istenhez kell fordulni a népnek. A halottokhoz kell fordulni az élő helyet. Több helyen is van, ne forduljatok halott idézőkhöz, és ne tudakozódjatok jövendő mondóknál, mert tisztátalanaká teszitek magatokat velük, én az Úr vagyok a ti Istenetek. Ha egy férfiból vagy asszonyból halott idéző vagy jövendőben mondó szól, halál lakuljon, kövezik meg őket, vérjük rajtuk. Tehát nagyon sok sor a Biblia foglalkozik ezzel a témával. De nem csak ilyen jövendőmondók, varázslók, bosszorkányok. Isten népnek nem volt szabad tolerálni hamis proféták és jósok. Érdekes, hogy az Isten ezt is teszi ugyanabban a kategóriában. A hamis proféták, ők is hamis tudással rendelkeztek. Tehát ezt mondja a seregek ura, Izrael Istene, ne engedjétek, hogy rászedjenek benneteket a proféták és a jósok, akik közöttetek vannak, és ne hallgassatok az álmodók álmaira, mert hazugságot profétálnak nektek az én nevemben. Nem küldtem őket, így szól az Úr. Tehát az Ószövetségben rengeteg hamis proféták voltak. Általában mit szokták ezeket mondani? Minden rendben van. Isten nem haragszik rátok. Isten szeretiteket. Éljetek úgy, ahogy akartok. Nem fog titeket küldeni 70 évig Babilonban. Nem lesz fogság, minden rendben van. Pedig az Isten nagyon haragult az ő népére. És Jeremiáson keresztül mit mondott? Fogtok menni fogságban 70 évig, de, és itt van ezek a híres verseket, amit nagyon-nagyon szeretjük. Ezt mondja az Úr, majd, ha eltelik a Babilon 70 esztendő, tehát el fogtok menni fogságban, de utána, ugye? Mert az Isten szereti az ő népét, és hűséges hozzájuk, akkor gondom lesz rátok, és valóra váltam azt a jó szót, hogy visszahozlak benneteket erre a helyre, és itt van ezek a híres versek. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlás tervezek, és remény teljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok, és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamatok hozzám. Tehát az Isten kínálja az ő népét, hogy meg fogja áldani őket. Tehát figyeljetek az igazi profétákra, ne figyeljetek a hamis profétákra. Tehát honnan van ez a titokzatos tudás és erő? Tehát varázslók, halott idézők körülvesznek minket, és igazi tudás és erővel rendelkeznek. Ne legyünk szkeptikusok, hát ez meg lehet magyarázni. Nem, egyáltalán rendelkeznek igazi erővel. És levetetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akik ördögnek és sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget, levetette a földre, és vele együtt angyalai is levetettek. Ne felejtsük el, ugye, hogy a világban körülvesz minket úgynevezett démonok, ugye? És ne felejtsük el, ezek honnan jöttek? Ezek régebben angyalok voltak. Az Isten tróna elé voltak. És a Biblia nagyon keveset beszél erről, de annyit tudunk, hogy az egy harmada az angyalok fellázottak, követtek Sátán, és fellázottak Isten ellen. Mert Sátán azt gondolta, hogy ő le tudja győzni Istent. Próbáljunk ezt elképzelni. Milyen lehetett Sátán és az ő hadsereg, akik azt gondoltak volna, hogy hát azt hiszem, hogy esélyünk van legyőzni ez a mindenható teremtő Isten, akit látták a saját szemünkkel. Azért mondom így, mert sokszor a fejünkben hogyan gondolkozunk mi angyalokról? Hát az ilyen aranyos figurák, ugye? Ilyen karácsonyi csomagolás papíron vannak. Ezek kis dagadt babik, bébikák, ugye? Aranyos, és ott szoktak hárfázni ezek a dagadt gyerekek. Ezek az aranyos angyalok. Nem. Ez nem a kép, amit a Biblia ad ezek a féle angyalokról, akik buktak. Bibliában, amikor az Isten angyal megjelenik, fúj egy nagyot, és 250 katona elpusztul. Ugye? Tehát ez egy hatalmas figurák. És Isten megítélte őket, tehát nem adott neki kegyelmet, ugye? És leküldte őket a földre. És itt vannak körülöttünk. Itt érnek körülöttünk. A megítélt angyalok, ami a Biblia úgy nevezik démonok. És ezek a démonok utálnak te és én. Miért? Mert mi kegyelmet kaptunk. És ők nem. Ők bűnkövettek el, és Isten azt adta nekik, amit érdemlik. Isten látja mi bűneinket, és nem azt adja nekünk, amit érdemelünk, hanem kegyelmet ad nekünk. És ez felbosszantja a démonok. Nézd meg ez az ember, ő nem jobb, mint én. És emiatt utálnak minket. Tehát ez az alaphelyzet. Sátán ennek a világnak az istene, mondja a Biblia. Ő ezt magáról mondja Máté 4:8-ban, hogy adom Jézus neked ennek a világnak, ha leborulsz előttem. Mert minden adott nekem. Hát vigyázzunk ezzel a gondolattal, mert ő hazudik. Ő félig ennek a világnak az istene, ugye? Ő én kutya, aki egy porázon van. Tehát uralkodik, de csak mint egy kutya, aki csak odáig tud menni. Tehát Isten uralkodik. Ő nem az igazi istene, csak uralkodik, amit az Isten enged neki. A démoni világ rendelkezik természet fölötti erővel, és hamis jeleket cselekszik. Az Ószövetségben láttunk ezt, az Új Szövetségben nagyon látjuk. Ne felejtkezzünk a másik Mózes történetről, amikor Mózes oda ment Fáraóhoz, ugye? Ledobta az ő botot, és kígyóra vált. És Mózes azt gondolta, hogy Fáraó meg fog ijedni. Fáraó oda hívta az ő varázslók, és ők ugyanazt csinálták. Ők is ledobták egy botot, és kígyóra vált, ugye? Csak a Mózesnek a kígyó az még erősebb volt. Csak az is, ők is meg tudták csinálni. Jelenések 13. Nagy jeleket tesz, még tüzet is jelenések könyve. Nagy jeleket tesz, még tüzet is parancsol le az égből a földre. Az emberek szemmel láttára is megtéveszti a föld lakóit azokkal a jelekkel, amelyeket képes megtenni a fenevad nevében. Vagy megint a jelenések könyvében, mert ördögök lelkei ezek, akik jeleket tesznek, és elmennek az egész földkerekség királyéhoz. Tehát a jelenések könyv beszámol, hogy igenis lesznek ilyen hamis proféták, akik tudnak és fognak menni, és hatalmas jeleket fognak tenni. Vagy Abcsel 16, ez egy nagyon fontos példa. Történt pedig egyszer, hogy amikor az imádkozás helyére mentünk, így egy szolgáló leány jött velünk szembe, akiben jövendő mondó lélek volt, és jóslásával nagy hasznot hajtott gazdáinak. Magyarul működött. Amit ő csinált, az működött. És ez az asszony követte Pált, és minket is így kiáltozott. Ezek az emberek a magaságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek. Nem tudom, hogy ez mennyire zavart Pál, vagy miért zavarta Pál, mert végül is igazat mondott. De ugyanaz történt Jézussal, ugye? Amikor Jézus találkozott emberek, aki tele voltak démonokkal, ördögökkel, akkor az ördögök kiáltották, hogy ez a magasságos Istennek a fia. Tehát a démonok látják, hogy most kiről van szó. Ugyanaz történik itt. Ez az asszony, aki látja ezt a láthatatlan világ, nagyon jól tudja, hogy ki ez a Pál. Pál azonban bosszantotta ez, ezért megfordult, és ezt mondta a léleknek, parancsolom neked Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle. és az még abban az órában kiment belőle. Szerintem innen viszik az ördög üzőnek a módszerét, amit lehet látni YouTube-on és máshonnan, hogy parancsolnak az embernek, hogy lélek, menj ki az emberből, és ilyen erős power encounter, hogy ki az erősebb, és akkor így űzi ki az ördögök az emberekből. Lehet látni ilyen sok ilyen katolikus filmek. Majdnem hoztuk ilyen filmet be a filmklubba ma, most, de ellene szavaztunk. Hamis jeleket tudnak produkálni, tehát Máté 24-ben, az utolsó időben hamis Krisztusok és hamis proféták állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék, ha lehet, a választottakat is. Íme előre megmondtam nektek. Tehát Jézus elmondta, utolsó időkben jönni fognak hamis proféták, hamis csodákat fognak tenni. Vagy második Tesszalonika is, mert ennek a törvénytiprónak az eljövetele, a sátán munkája, a hazugság minden hatalmával, jeleivel és csodájával, és a gonoszság mindenféle csalásával azok számára, akik elvesznek, akik nem szeretik az igazságot. Tehát az emberek rámennek, szeretik a csodákat, szeretik a jeleket. Tehát Jézus és Pál óvta minket, hogy vigyázzunk, vigyázzunk ezek a hamis profétákról. Máté 7, megint, óvakodjatok a hamis profétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok, gyümölcseikről ismeritek meg őket. Nem mindenki megy be a mennyekországba, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszik az én mennyei atyám akaratát. Ez egy félelmetes vers most, ami következik. Vannak sokan, akik cselekszenek csodálatos dolgok az Úr Jézus Krisztus nevében. És ezt mondják Jézusnak. Uram, Uram, nem a te nevedben profitáltunk-e? Nem a te nevedben üztünk ki-e ki ördögüket? És nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És Jézus azt mondja ezeknek, hogy távoljatok el tőlem, nem ismerem titeket. Tehát a mai világban vannak emberek, akik tesznek dolgok Jézus nevében, csodákat, ördögök üzenek ki, és nem is keresztények. Félelmetes. Tehát sátán, mint a hazugság atya, azért cselekszi ezeket. Miért? Miért produkálja ezek a sok-sok hamis jeleket keresztények keresztül, vagy azok, akik magáról vallják, hogy keresztények. Hogy megtéveszi. János 8.44. Ti atyátoktól, az ördögtől származtok, és az atyátok kívánságét akarjátok teljesíteni. Amikor a hazugságot szól, a magáéból szól, mert hazug, és a hazugság atya. Vagy a másik Korintus. Mert az ének álapostolok, csaló munkások, akik Krisztus apostolainak adják ki magukat. De nem is csoda, mert maga a sátán is a világosság angyalának adja ki magát. Nem meglepő tehát, hogy a szolgái is az igazság szolgáinak adják ki magukat. Tehát a Biblia felhívja a figyelmünket, hogy igenis bölcsnek kell lenni. Biblia felhívja minket, hogy igen, nekünk különböztetni kell most, akik profétálnak, most Istentől van, vagy nem? Az ördögtől van, vagy Krisztustól van? Honnan ismerhetjük ezt fel? Ha valaki tud produkálni csodálatos jeleket, az nem jelenti, hogy Krisztustól van. Tehát így nagyon bölcs kell lennünk. Direkt akarom, hogy ezen nap én nem hozom a válaszokat. Nem fogom kimondani, hogy minden fekete-fehér. Itt gondolkozni kell, bölcs kell lenni, ravasz kell lenni, különböztetni a jót a rossztól. Nem olyan egyszerű ez. Tehát sátán utál minket, ahogy mondtam az előbb. Sátán és a démoni világ irigyek ránk, mert Isten kegyelmes velünk, megítélte őket. És azért sátának az egyik fő munkája a mi életünkben az, hogy vádoljon minket. Mert levetette a testvérnek vádlója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket. Tehát sátán az Isten tróna előtt van most, és vádol minket. Éjjel-nappal vádol. Ahogy emlékszek, amikor énekeltünk, ott fönt a mennyen, hogy megy az ének? Mennyből fönn a trónusnál, ugye? Arra énekeltünk, hogy igen, amikor a vád jön, ugye? Mert sokszor a lelkiismert furdalás vádol minket. A megvallott bűnömért. Még mindig ott van a vád. Honnan jön az a vád a életedben, amikor megvallottad a bűnödet? És megköszönted Jézus Krisztusnak a vére, hogy ő megtisztít. És még mindig ott van a vád. Az a sátának a munkája. Így ez az egyik fő eszköze, hogy roncson a te életed, az én életemet. Jobb 17. Az Úr, de Isten megy sátánhoz. Beszéljünk itt egy kicsit. Honnan jössz? Fantasztikus válasz. Hát a földön barangoltam, ott jártam, keltem. Az Úr ezt felelte sátánnak. Mindenét a kezedben adom. Csak rá magára nem vehetsz kezet. És eltávozott a sátán az Úr elő. És nagyon jól tudjunk, hogy a sátán mit csinált, ugye? Elpusztította Jobbnak az egész házát, háza népét. Mindent elvett tőle. Majdnem megölte. Csak ez, amit Isten nem engedte, hogy vegye el az életét. Tehát a sok-sok szenvedés, ami a világban van, a sátának a kezéből jön. Ő az okozó. Ő az, aki járja a világot, és csinálja ezeket. De Krisztus azért jött a földre, hogy legyőzze a sátán hamiságokat és vádaskodásokat. Jesus Victor, amit azt jelenti, hogy Jézus a győztes. És ha mész Ázsiába, ha mész Afrikába, ha mész Dél-Amerikában, amikor hirdetik az evangéliumot, ezt hirdetik, hogy Jézus a győztes. A láthatatlan világban ő a király, ő az, aki uralkodik, ő erősebb minden léleknél. Nekünk vannak barátaink, a Fülöp-szigeten élnek. A természet fölötti világ, ami körülveszi őket, számukra ez természetes. Vannak nagyon jó barátok Manipurban, Kelet-Indiában, ott is beszélnek a démoni világról, hogy egy része a mindennapi életnek. És amik ott hirdeted az evangéliumot, nem annyira hangsúlyosá teszik, hogy Jézus a megváltó, aki meghalt a te bűnödért. Az is része, hogy ne. De főleg az evangélium én helyeken Jézus a győztes. Jézus győzött már. Ő már uralkodik a láthatatlan világ fölött. És az emberek így térnek meg. Hál' Isten, Jézus eljött hozzám megszabadítani engem a démonoktól, a sötét lelkektől. 1. János 3. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Vagy János 12. Most megy végbe az ítélet a világ fölött. Most vetetik ki a világ fejedelme. Vagy János 16. A világon nyomorúságotok van, de bízatokon én legyőztem a világot. Ti Istentől valók vagytok, gyermekeim, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Tehát a Biblia úgy beszél erről múlt időben, hogy Jézus már legyőzte a sátán. Hiszünk ezt? Hiszünk ebben, hogy ez már egy elvégzett dolog? Figyeljetek, ez az egyik legfontosabb igevers erről. Márk 3. Az írás tudók mennek Jézushoz, és azt mondják, hogy Beelzebub van Jézusban, és hogy az ördögök fejedelmének a segítségével űzi ki az ördögöket. Tehát ezzel vádolják Jézus, mert Jézus több ördögöt kiűzt az emberekből, és a farizeusok ezzel megtámadják Krisztus, hogy ő sátánnal űzi ki az ördögöket. Most nézzétek meg, milyen választ ad Jézus. Tehát hogy foglaljam össze nektek a kérdéseket akkor? Tehát azt akarjátok mondani, hogy hogyan űzheti ki a sátán a sátánt? Azt akarjátok mondani, hogy én sátán vagyok? Ha egy ország meghasonlik, önmagával nem maradhat meg az az ország. És ha egy háznép hasonlik meg önmagával, az a háznép sem maradhat meg. Jézus mit akar mondani? Ha tehát a sátán önmaga ellen támad, és meghasonlít, akkor szintén nem maradhat meg tovább, hanem vége van. Viszont senki sincs, aki egy erős ember házába hatolva el tudná rabolni annak javait, ha csak előbb meg nem kötözi azt az erős embert, akkor kirabolhatja a házat. Most egyértelmű, hogy Krisztus mit akar mondani? Én azért tudom kiűzni az ördögök az emberekből, mert először megkötöztem ezt az erős embert. Most, hogy megkötöztem sátán, most tisztíthatom az embereknek a házukat. Így űzöm ki az ördögöket. Tehát Jézus legyőzte az erős embert, és így tud legyőzni az ördögi világot. Kolosszé 2 így mondja, eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet. Ez mit szól? Miről szól? Amely minket vádol. A lelkiismert fúdulás, ami minden emberben van, vádolja, hogy én megérdemelem az Istennek az ítéletét, megérdemelem a haragot, megérdemelem a pokolt. Ez a vádló levél mindenki a fejére van téve. De Krisztus eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára, és lefegyverezte a fejdelmeségeket és a hatalmasságokat. Nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Tehát a kereszt diadalmaskodott a sötét világ fölött. Hogy a zsidók 2, mivel pedig a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonló részese lett ezeknek, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt. És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Ezek a verseket akartam idehozni. Sok vers, hogy lássatok, nem csak én kiállok előttetek, és azt mondom, hogy Jézus már legyőzte a sátán. A Biblia nagyon erősen beszél erről, nagyon fontos igazságról, hogy ez a harc már megtörtént, Krisztus legyőzte sátán a kereszt halálával. De még nem. Még nem. A Biblia arra is beszél, hogy majd az utolsó időben, ugye, Jézus le fogja győzni sátán véglegesen. És a Jelenések könyv fel van építve, hogy majd az utolsó időben lesz egy utolsó csapás. Csak nagyon érdekes, amikor olvasod a Bibliát, a Jelenések könyvet, várod, hogy mikor jön ez az óriási csapás. Ugye, sátán összeszedi a hadseregét, összeáll az óriási hadsereg, és mi történik? Jézus fúj egyet. És vége. Nincs háború. Nincs összecsapás a végén. Nincs semmi. Nézzétek meg. Keresitek meg. Hol van az utolsó háború? Nincs. Jézus egyszer csak kijelenti. Vége. Az ördög pedig, aki megtévesztette őket, a tüzes és kénes tóba vetetett, ahol a fenevad és a hamis próféta is van, és gyötrődnek éjjel és nappal örökön örökké. A Jézus csak bedobja őket a tüzes tóba, és vége van. Tehát majd egyszer véglegesen legyőzi. Tehát a már, de mégsem közöttben élünk, és harconunk kell. Most jön az a kérdés, hogy ha ez így van, hogy sátán már le van győzve, de még nem, és mi ebben a feszültségben élünk, hogy Jézus már eljött, legyőzte sátán, de majd véglegesen fogja legyőzni. Mi a kettő között élünk. Hogy kell harcolnunk? Hogy kell harcolnunk a sötét világ, ami körülvesz minket? Oké, erről szeretnénk beszélni. Efézus 6. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedésével szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen. A sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Sokszor, ugye, én református lelkész vagyok, presbitériás lelkész vagyok, sokszor mi reformátusok nem beszélünk erről eléget. De sokszor a karizmatikus testvérek kicsit túl sokat beszélnek erről. És most nem tudom, hogy ti honnan jöttetek mai napon, reformátusokból, vagy karizmatikusokból, de remélem, hogy tudunk erről beszélni kis csoportokban. Hogy mi az a helyes. És amit tudjátok, hogy nagyon sok előadást tartok, sokszor olyan előadást tartok, hogy alig idézem az igéket, hanem próbálok az igazságokat mondani. Ha még nem vetetek észre, rengeteg igéket tettem ide. Mert egy olyan dologról beszélünk, egy láthatatlan világ, hogy nem akarom, hogy bízzak, amit én mondtam, hanem próbálom szépen felépíteni, hogy a Biblia mit tanít. Biblia mit mond erről a láthatatlan világról. Tehát, van egy harc, amely körülvesz minket, és ezek hatalmak ellen vannak. Gonoszságai lelkek ellen van ez a harc. Harcolnunk kell minden hamis gondolat, amely Isten ellen szól. Nagyon érdekes, ha valaki foglalkozik az evangelizációval, vagy az apologetika. Hát én nem tudnék hinni Istenben, mert túl sok szenvedés van a világban. Mi van mögötte? Isten nem jó. Vagy Isten nem elég hatalmas, hogy tudja irányítani a világot. Nézd meg, hogy milyen szenvedés van. Majdnem minden kifogás a kereszténység ellen, mindegyik egy olyan vád Isten felé, hogy az Isten nem jó, vagy nem egy elkölcsös Isten, egy gonosz Isten. Tehát nekünk kell egy olyan evangelizáció, és a páratlan hét erről lesz szó. A páratlan hét, az egész hét arról lesz, arra fogunk tanulni, hogy hogyan lehet beszélni emberekkel, amikor fölvednek valamilyen kifogás a kereszténység ellen. Mit kell ilyenkor mondani? Mert majd minden vád mögött Istenről szól. Másik Korintus 10. Mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk. Hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és fogjuk étünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Sátán hogyan tart embereket rabságban? Gondolatokon keresztül. Gondolatokon keresztül, ami egy hamis képet fest Istenről. Azért majdnem minden előadás a szabad szombaton, a lényege minden előadásnak, hogy próbáljuk festeni egy igaz képet Istenről, és hogy az emberek merjenek ebben az Istenben hinni. Mert ez a szabadulás útja. És azért ezen a szabad szombati alkalmakon nagyon kevésszor szoktam parancsolni, hogy hogy kell engedelmeskedni. Mit kellene tenni. De a legfontosabb a te hited. De miben hiszel? Mert ha rosszul hiszel, az a rabszolgaságban vezethet. A szabadulás útja az, hogy miben hiszel, hogy látod Isten. Az a legfontosabb dolog mindannyiunkról, hogy milyen Isten képed van. Tehát, mi az, amit kell mindig szemünk kellett tartani? Hogy kövessük Jézust, aki az elrejtett titok. Ő maga a titok, amit az emberek keresnek. Miről szól ez az egész? Mi az okkult? Van valamilyen elrejtett titokzatos tudás. Az emberek ezt keresik. Ebben az esetben nagyon érdekes ez a beszélgetés. Ismerjétek János 4-ben, amikor Jézus beszél a samáriai asszonnyal. Ugye? És az asszony így válaszolt, nincsen férjem. Ennyit mondott Jézusnak. Ugye? És mit mondott Jézus neki? Igen, igazad van, nincsen férjed, de már 4 férjed már volt. Pedig Jézus éppen csak találkozott vele. Jézus hogyan tudta ezt volna erről az asszonyról? Nem vádolta, csak elmondta az igazságot. És az asszony csodálkozott. Ez honnan tudtad ezt volna rólam? De honnan szerezted ezt a titokzatos tudás? El tudom képzelni, hogy az emberek abban a faluban foglalkoztak az okkult dolgokkal. És Jézus ezt akarta mondani, hogy én vagyok az, aki tud mindent. Ugye? Egy képet, amit elkezdtem az előadás sorozattal, amit nem meséltem el, hogy amerikai dolláron van egy piramis, és van egy szem. Többen ismertek, ezt vetítettem azt mondom, a második dián. Azaz a minden tudós szem. Minden lát, minden tud. és mai napig nem tudják, hogy ki rakta azt oda, mert sokszor használják azt a szem, amit minden lát, minden tud, Istenre vonatkozik, de a szabad kőműveseket ők is használják is. Nem akarok most belemenni a dologban, de erről szól az okkult világ, hogy Isten az egyetlen, aki lát mindent, az okkult, mi azt akarunk tudni, amit Isten tud. Ugye erről szól az egész. Tehát Jézus, ő az, aki mindent tud, és ez nagyon befolyásolt ezt az asszonyt, és meg is tért, elmondja az emberek a faluban, hogy jöjjetek, nézzetek meg ezt az ember, aki mindent mondott rólam. És azt tudjuk, hogy mindenki abban a faluban megtért, amikor, mert ott maradt Jézus náluk Samáriában egy jó pár napig. De a Biblia is beszél Krisztusról, hogy ő a titok. Ennek a szolgájával lettem, még pedig azt a titkot, amely örök idők és nemzedékek óta rejtve volt. De amely most kijelentett az ő szentjeinek, akiknek Isten tudtul akarta adni, hogy milyen gazdag ennek a titoknak dicsősége a pogány népek között. Ez a titok az, hogy Krisztus közöttetek van. Reménysége az eljövendő dicsőségnek. Tehát amit az emberek keresnek, az emberek akarnak rendelkezni titokzatos tudással. Mindenki ezt keresi. Csak Jézus Krisztus, ő maga a titokzatos tudás. Ő az, aki mindent tud. Az emberek keresnek Jézus, csak nem tudják. Zsidók levele 1:1. Nagyon fontos ige. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk. A Biblia nagyon-nagyon értelműen beszél ezek a dolgokról. Nekünk foglalkozunk Jézus Krisztussal, az ő személyével, az ő igével. Mi az, amit ő mondott? Így lehet ismerni az igazi titok. Krisztussal kell foglalkoznunk, amit ő mond. Tehát higgyünk és hirdessünk az evangéliumot, és ne kívánjuk jeleket, és ne keresünk titokzatos tudást. A Biblia nagyon egyértelműen beszél erről. 1. Korintus 1. És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztus hirdetjük, akik a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak, az elhívottaknak, zsidóknak és görögök egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Tehát az Istennek az igazsága Jézus Krisztusban az, ami megszabadít minket. Tehát a Krisztus, a kereszt, az evangéliumon kell foglalkozunk, és ne keresünk hamis jeleket, vagy titokzatos tudást. Itt is egy nagyon fontos igevers. Zsidók mennek Jézushoz, és azt mondják, mutasd meg nekünk egy jelt! Farizeus kérdezik, mutasd meg nekünk egy jelt! Pál az előbb vers mondta, a zsidók mindig jelt keresnek. És mit mond Jézus nekik, amikor keresnek még egy jelt? Nagyon kemény. Ti gonosz és parázna nemzedék jelt követel, de nem adatik neki más jel, csak a Jónás proféta jele. Pedig Jézus nagyon sok jelt csinált, ugye? Feltámasztotta embereket a halálból, ugye? Megszaporította a kenyeret. Rengeteg halt adott Péter, amikor mentek halászni, ugye? Majdnem megszakadt a háló. Meggyógyította rengeteg embert. Ördögöt űzte ki az emberek. Rengeteg jelt adott. És még mindig kérnek még egy jelt tőle. Jézus haragszik rájuk. És azt mondja, hogy nem, több jelt nem adom. És több jelt ne is kérjetek. Mert egy jel lesz, ami a legfontosabb jel. És ez a Jónás profétának a jele. Most mi volt Jónás profétának a jele? Ugye Jónás 3 napig volt, ugye a halnak a gyomrában. De mégis, ugye, a hal kiköpte és életben maradt. A Jónás jel az nem más, mint a feltámadás, ugye? A legnagyobb jel, a legnagyobb csoda, ami a történelemben szépen le lehet vezetni, hogy Jézus Krisztus nem maradt a sírban, hanem ő feltámadott. És ez az alapja a mi hitünknek.
A mi hitünknek az alapja egy csoda, hogy Jézus Krisztus ma is él. Ez volt az utolsó jel, ez volt az utolsó csoda. Ennél csoda, nagyobb csoda nem kell. Isten ezzel bebizonyította, ő az én fiam. Ő megváltó, ő ma is él. Nektek nem kell más jelt keresni. Ez a jel legyen elég nektek. Ez az alap a mi hitünknek, hogy Jézus Krisztus feltámadott a halálból. Jézus mondja, ne kövessetek még egy jelt. Vannak még ma is csodák, proféciák és gyógyítások az Úrtól. Na. Azt mondom, hogy kerüljünk a végleteket, ne legyünk materiális racionalisták, és ne legyünk csodakeresők. Például. Nézem a YouTube-on, mert azt gondoltunk, hogy fogunk nézni egy filmet az ördögűzésről. És mindent kerestem, és megnéztem ezt a Ferike ördögűzést. Nem, valaki látta ezt? Oké, egy híres cigány fiú lett, mert a TV2, azt hiszem, csináltak egy műsor belőle, hogy kivitték a TV-kamerák, ahol ez a Ferike engedi magára, hogy egy démon megszáll, és kezd úgy viselkedni, mint egy megszállott. És ott vannak a kamerák, és ott van egy ördögűző asszonyka. És levezetik az egészet, mint ez a Ferike tényleg van, mely ördög van benne. De a TV műsor, a riporter cápolja az egészet, és behoznak egy szakembert, aki nagyon jól tudja megállapítani, hogy ördög van benne, vagy nem, mert valamilyen bíróságnál dolgozik, vagy rendőrségnél dolgozik. És egyértelműen megállapították, hogy ennek a Ferikének nincsen ördög benne. És kicsit gúnyosan előadták az egészet, hogy ez az egész szellemi, lelki világ nem is létezik. A Ferike azért csinálja, mert az apukája mondja az egyik részén, hogy és a Ferike, hogy szépen viselkedsz, akkor adok neked egy mountain bike-ot. Tehát egyértelmű, hogy a Ferike csak egy mountain bike-ért csinálta ezt az egészet. Tehát azt akarom mondani ezzel, hogy távol legyen ez a szkeptikus, materiális, hülye hozzáállás, hogy a lelki világ nem létezik. Számomra egy értelmű, hogy ez a Ferike egy ördög van benne. És ezt kimerem mondani. Nagyon-nagyon egyértelmű volt a szemétől, hogyan viselkedett. Tehát ne legyünk a szkeptikus európai társaság, aki azt mondja, hogy ez nem is létezik. Mert ez nem lehet bebizonyítani tudományosan. És mi vagyunk a művelt, ügyes emberek. Távol legyen az a racionás tőlünk, távol legyen az a hozzáállás, mint keresztények, mert Krisztus már adta az utolsó jelet és csodát az ő feltámadásával, hogy mi ne várjunk csodákat többet Istentől. Az is egyféle racionális kereszténység. Vigyázzunk ettől. De ugyanakkor vigyázzunk sokszor a káosztól. Most, amit mondtam az előbb, amikor készülök előadásokról, mindig átélem, mint egy csoda, hogy Isten hozza az illusztrációkat nekem. Nekem nem kell keresni, csak ott vannak, mint ez a helyi téma, a voodoo, ugye egy újság megjelenik. De tegnap előtt, amikor készültem az előadásra, egy asszony hívott engem. És ő régebben hívott engem, csak a pszichiátria bezártak, és ezek szerint most kiengedik. Újra kezdett hívni engem. És ezt komolyan mondom, és nem szoktam jegyzetelni, mert valaki hív engem, de most muszáj volt, mert én nem tudom idézni embereket, és gyorsan kezdtem leírni. Igen, mondja még egyszer. És ezzel a kérdéssel fordult hozzám, de tudjátok, hogy nem egyszer hívott, hanem körülbelül 15-ször, és mondtam neki, hogy én nem fogom többet felvenni a telefont, amikor hívsz. És ki van írva az a telefonszám, és akkor a privát szám, azt se veszem föl. De folyamatosan csak hívott engem, és így kezdődött az első beszélgetés. Hogy azt hallottam, mert Isten szólt hozzám, Isten mondta nekem, hogy ha nem imádkozok a férjemért, akkor nem lesz örök életem. Isten azt kért tőlem, hogy nem is ismerem a szó, virasszok, viraszok a férjemért éjféltől 5 óra reggel. Több hónapon keresztül, 6 hónapon keresztül kell viraszolnom, éjféltől 5 óra reggel, és egy 24 napig én fél böjtöt kell tartanom. És ha nem imádkozok a férjemért minden este, akkor én fogom elveszíteni az örök életemet. És ezzel kétségbe van esve, mondtam neki, hogy nem, ez Isten, ez biztos, hogy az Isten ezt nem mondta volna neked. Így. Nem, Isten szólt hozzá, és Isten azt is mondta nekem, hogy én azért nem tudom ezt csinálni, mert egy pár hétig ment, annyira jól éreztem magamat, egész este csak dicsértem az Isten, de most már nem bírom, és az Isten azt is megmutatta nekem, hogy miért nem tudom ezt csinálni, mert el vagyok telve magammal, mert mindenem most már megvan, házom, gyermekem, és hogy én okoztam ezt a betegséget. De okozt, igen. És a férjének van egy rejtett betegség, amit csak az Úr lát. Tehát orvos nem állapították meg, hogy a férje beteg. Csak ez egy rejtett betegség. És sokszor hallom azt, hogy lo ruham. És megkerestem a Bibliában, és ez egy héber szó, amit azt jelenti, hogy kiesett a kegyelemből. Tehát én félek attól, hogy elveszítem az üdvösségemet. Beszélt több barátaival, és a barátok azt a tanácsot adták neki, hogy tovább bíztatták engem, hogy tovább kell virasztani a férjemért, mert ha ebben az egy dologban engedetlen leszek, akkor az ugyanaz jelenti, hogy mindenben engedetlen vagyok, és el fogom veszíteni az üdvösségemet. Tehát a jobb barátok bíztatták tovább, hogy igenis fent kell maradni egész este. Ez használom, mint egy szálma ember, egy rossz példa, hogy kereljünk ezt a végletet, hogy Isten szólt hozzám. Az előadásomban az egyik főpontom az, hogy Krisztusra nézünk. Krisztusra figyeljünk. Isten szól hozzánk Jézus Krisztuson keresztül, az ő igényén keresztül. Tehát vigyázzunk, ha bármit hallunk, és nem egyezik az Isten igével, akkor merjünk határozottan mondani, és én ezt határozottan mondtam ennek a nőnek, hogy amit te hallasz, ez nem Istentől. Akkor Isten becsapott engem? Mondtam, Isten nem is szólt hozzád. Amit a barátok mondanak, az nem Istentől van. És ő állandóan felhívott engem. Robi, azt mondom, hogy ez nem biblikus? Igen, nem biblikus. Nem, ez nem Istennek a hangja volt. 2 perc múlva újra felhív. Ugye nem volt biblikus, hogy ez nem biblikus, hogy én nem megyek a pokolba. Ugye? Ugye? Nem megyek. 10-szer hívott, mondtam neki, hogy nagyon-nagyon mérges lettem. Mondtam neki, hogy milyen lenne, ha a de gyermeked mindig hozzád fordulna, és azt mondja, ugye anya nem szeretsz? Ugye anya elvetsz engem, ugye? Ugye utálsz engem, ugye? Haragszol rám, ugye anya? És ha de gyermeked ez állandóan csinálna, te hogy érezned magadat? És mit mondott erről? Ugye, Robi, ez nem biblikus. Mondtam, én kérdeztem valamit tőled. Csak ez volt a fejében, hogy 10-szer ugyanazt kérdezte tőlem. Ugye nem biblikus, ugye? Tehát kerüljünk ezt a féle káoszt. Na most, de Isten ma is csodákat tesz. És azért imádkozunk. Például, nem régóta Egerben voltam egy nemzetközi konferencián, és beszámolták misszionáris munkát a muszlimán országokban, hogy most mi történik világszerte. Hihetetlen. Rengeteg muszlimánok térnek meg. Olyan országokban, ahol nem is lehet vinni be bibliákat. Ahol megtiltják a misszionárisokat. És ha elkapnak téged, mint misszionáris, és próbálod terjeszteni a bibliát, azonnal kivégeznek. És rengetegen térnek meg. Hogyan? Az egyik sztorit, amit hallottam, az úgy ment. Misszionáris házas pár megállnak egy benzinkúton. És a férj kimegy, kifizeti benzin, beugrik a kocsiban, és elmennek. És a feleség tiltakozott. Állj meg, nem érted? Állj meg! Az a katona, aki ott állt, Állj meg, és add neki egy Bibliát, azonnal, mondja a feleségező férjének. Ezen az országon, ahol adsz egy Bibliát egy katonának, aki géppuskája volt, neki joga van megölni. És a férje mondja, én nem állok meg, nem fogok kimenni és adni neki egy Bibliát. De az Isten szólt hozzám, hogy kell adni neki egy Bibliát. Nem megyek. És akkor tovább is ment a férj, és a feleség kezdett imádkozni. Uram, az én férjemnek a fején legyen ez a katonának a vére az utolsó időn, az utolsó ítélet napján. Férj, most már nagyon-nagyon ideges a felesége, hogy mer énet imádkozni, és a férj lefékezte a kocsit, visszament, kiugrott a kocsiból, kivette a Bibliát a hátsó székből, és oda ment a katonához, oda nyomta neki egy Bibliát, és próbált gyorsan elhúzni. És annyit hallott, hogy valami csak, mintha leesett a földre valamit. Hátra nézett, és a katona volt térden, és csak kezdett sírni, és azt mondja, hogy 3 napig állok itt űrben. Mert Jézus Krisztus megjelentett nekem, hogy menjek el a benzinkútba, és fogom küldeni valaki neked, aki fog adni neked egy Bibliát. Ilyenek vannak, nem eset, nem egy eset, rengeteg eset van a világ szerte most ilyen dolgok. Ez természet fölötti, ezek csodák. Nem tudunk kategorizálni. Hogy lehet ilyesmi? Igen, mert Jézus Krisztus megjelenik. Kínában tudjátok, hogy az egyház terjed, mint a tűz. Magyarországon merem satszolni, kb. 300 evangélikál keresztény van. 300-an, aki azt mondják, hogy igen, Jézus Krisztus fontos az én mindennapi életemben. Kb. 300-an vagy. Tudjátok, mennyi van Kínában? 80 és 100 millió között. 80 és 100 millió között. Nem is tudjunk felfogni ezt a létszámot. És még tiltva van. Nem is lehet hivatalos egyház Kínában. Tehát az egyház az még föld alatti van. Akkor az emberek, de nem tudsz csak kopogni, vagy látsz egy templomot Kínában. Nem látsz templomot. Akkor hol vannak a templomok? Hogy tudsz eljutni egy templomhoz? Jézus megjelenik bizonyos emberekhez. Ez is számtalan történet, számtalan ember beszámolnak, hogy Jézus Krisztus megjelentett nekem egy álomban, és megadta a ház címet, ahol a keresztények találkoznak, és megadta a titokzatos szó, hogy mit kell mondjam, amikor oda megyek, kopogok, mit kell mondom, hogy beengednek. És az emberek rendelkeznek ilyen titokzatos dolgokkal. Hiszünk ebben? Én nagyon remélem. Mert Jézus Krisztus nem élt egy könyvben 2000 év ezelőtt, ő most is él, és most is uralkodik, és most is vonza az embereket magához. Még egy pár dolgot engedjétek meg, és próbálom hamarosan befejezni. Tehát vizsgáljuk meg mindent. Minden szó, amit egy proféta mond, igaz kell, hogy legyen. Minden szót. Az emberek küldözget nekem YouTube dolgot, mit gondolok erről a profétáról. Általában mindig azt szokták ugyanazt mondani, hát 3 év múlva valami bekövekezik. 3 év múlva mindenki elfelejti, hogy mit mondod az a proféta. Szóval 3 év olyan kellemes szám. Nem lehet az bebizonyítani, senki nem foglalkozik vele 3 év múlva. Nem ilyenek voltak az ószövetségi proféták. Tehát vizsgáljuk meg mindent. És ne legyen az alap az én hitemnek. Ne felejtsük el, hogy a legnagyobb csoda, és az igazi gyógyulás az, amikor valaki megszabadul a sötétség birodalmától, hitáltal, ha valaki megtér. Vigyázzunk, hogy keresik más csodák ennél. A legnagyobb csoda az, amikor valaki megtér. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket a szeretett fiának országába, akiben van megváltásunk és bűnénk bocsánata. Ennél a nagyobb csoda nincs. Sátán felhasznált minden szenvedés és konfliktus ellenünk, vigyázunk a büszkeséggel és a haraggal. Gyorsan ez a 3 vers arra beszél, hogy a nap nem menjen le a ti haragotokon. Helyet se adjátok az ördögnek. Az ördög be tud fészkelni azok a házakban, ahol konfliktus van, ahol az emberek nem tudnak egymást megbocsájtani. Tehát helyet adunk a sátánnak. És a kevégnek. Most ez mit jelent? Első Péterben, figyeljetek, Legyetek józanok, vigyázzatok, mert az ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el. Álljatok ellen a hitben szilárdon, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreteken a világban. Mit akar mondani ez a vers? Amikor mi nagyon nehéz szenvedésekben menjünk át, mire vagyunk képesek, mire vagyunk hajlamosok? Fellázadni Isten ellen. Hol vagy te most? Miért engedtél ez a szenvedés az én életemben? És ez a féle gőg, harag Isten ellen, Péter azt akarja mondani, és Jakabban, hogy vigyázzatok. Mert ez nyitott ajtó ad sátánnak, hogy ő be tud fészkelni a életedben, amikor nem fogadod el a szenvedés, mint mások, más keresztény világ szerte. Tehát a szenvedés, a konfliktus, a fel nem dolgozott dolgok, amik harag tartjuk a szívünkben egymás iránt, vagy harag tartjuk a szemünkben Isten ellen, ezeken keresztül az ördög tud munkálkodni az életünkben. Vádol minket, stb. Szeretnék bíztani mindenkit, hogy ne féljünk. Úgy, hogy Isten vét Jobbot, ugye? A sátán elment, és olyan borzasztó kárt és rombolás okozott a Jobbnak az életében, de ne felejtsük el, sátán csak azt tudott művelni, amit Isten engedte az ő életében. Ez volt az egyik vád sátán Istennek Jobb iránt. Mit mondod? Hiszen te oltalmazod őt, a házat és mindenét, amiért csak van. A keze munkáját megáldottad, és jószága elszaporod a földön. Magyarul, sátán azzal vádolta Jobb, ez az ember nem szeret téged. Ugye? Ez az ember nem követ téged. Ő csak azért szeret téged, úgy néz ki, hogy szeret téged, mert te megáldod őt. Nézd meg, hogy mit tettél érte, mit tettél a Jobbnak. Azért a Jobb annyira szeret téged. De ezeket elvinnél, akkor a Jobb nem szeretne téged. Magyarul, Isten eddig oltalmaztad őt. És ez ugyanaz van a mi életünkben. Isten véd minket. Nem engedi, hogy sátán csak úgy belenyúljon az életünkben, mielőtt az Isten rábólint. Úgy, hogy rá kellett bólintani Jobbnak az életén, Isten megenged azok a dolgok, amely történnek az életünkben. Isten véd minket, nem kell félnünk. Azt hiszem, hogy ezzel fogom befejezni. Engedjétek meg, nagyon sokszor az Efézus 6-ra hivatkozunk. Ismerem olyan keresztények, akik minden reggel felöltöznek ezen az Efézus 6 alapján. Fel kell öltözni ezen a lelki fegyverzetét. De figyeljétek meg, mi ez a lelki fegyverzet, hogy ahogy fel kell öltöznök. Miről szól ez az egész? Ez az egész nem más, mint elhinni az evangéliumot. Az egész előadásom arra megy ki, hogy figyeljünk Jézus Krisztusra, aki véd minket, ugye? Aki az ő vére miatt, ugye, tiszták vagyunk Isten előtt. Nem kell foglalkoznunk a vádoskodással. Jézus Krisztus megszabadít minket. Az a mi dolgunk, hogy merjünk ezt elhinni. Hiszünk az evangéliumban, mert sátán nem tud belenyúlni az életünkben. A reformátusok azért nem beszélnek sátánról, mert igyekszenek az evangéliumról beszélni. Én azt mondom, hogy igyekezzük elhinni az evangéliumot, de ne felejtsük el, hogy van egy oroszlán, akinek nincsen foga, de még mindig mit csinálnak oroszlánok? Nem ugadnak. Mit csinálnak? Tessék? Ordít! Ordít! Igen! Nem kell félni tőle. Pál így rajzolja le nekünk, hogy néz ki ez a lelki háború. Vegyetek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és minden leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát felölvezve derekatokat az igazság szeretettel. Szeresd az evangéliumot. Szeresd, amit az Isten kijelentett a Bibliában. És magatokra öltve a megigazulás páncélját. Az evangélium, hogy Isten kinyilatkozta, hogy igazak vagyunk előtte. Isten kijelentette, hogy hit által igazak vagyunk. Meg tudod ragadni az evangéliumot? Szoktad hirdetni magadnak az evangéliumot minden nap? Hogy Jézus miatt igaz vagyok. Ha nem, akkor sátán tud téged vádolni. felsarúzva a lábatokat a békesség evangéliuma, hogy Isten és köztem most békesség van. Nincs háború Istennel. Vegyetek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilat. Higgyetek az evangéliumban. Vegyetek fel az üdvösség sisakját. Biztos vagy, hogy üdvösséged van? Üdvbizonyosságod van? Ha nincs üdvbizonyosságod, akkor gyenge vagy. A sátán tud beférkőzni az életedben. Remélem, hogy mindenki ebben a szobában biztos abban, hogy üdvösséged van. Ha nem vagy biztos abban, akkor szívesen beszélek veled. Mert lehet tudni, sőt, első János, azért írtam ezeket, hogy tudjátok, hogy örök életetek van. Lehet ezt tudni. Hit által lehet tudni. Tehát vegyétek fel az üdvösség sisakját is. A lélek kardját. Amely, mi a lélek kardja? Nem más, mint az Isten beszéde. Tehát a lélek lakozik az Isten beszédében. Olvassuk a Bibliát. Ez a lélek kardja. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Éppen azért legyetek éberek teljes álhatósággal, könyörögve az összes szentekért, és én értem is, hogy adassék nekem ez ige, ha szóra nyitom a számot, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követve vagyok a bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kellene. Az evangélium maga a titok, amit az egész világ valamilyen szinten keres. Csak rossz helyen keresik. Jézus Krisztus maga, az evangélium, ő maga a titok, és ő az, aki véd minket mindenféle gonoszságtól. Magyarul ezen az előadáson olyan sok mindenről tudtam volna beszélni, olyan sok rémisztő videókat tudtam volna mutatni ördögűzésekről, halott idézekről, mert ez a világ létezik. Nagyon is létezik. De a Biblia óv minket, ne foglalkoztok azzal. Foglalkoztok Jézussal, és készüljétek fel, hogy ismerjétek az evangéliumot, abból éltek minden nap, és ez, ami nekünk hirdetnünk kell másoknak, akik benne vannak ebben az okkultizmusban, ami nagyon-nagyon is körülvesz minket mindenhol a világon.